Számomra egy régóta várt regény a Kerékgyártó István, a Rendszerváltó című regénye. Nem csak azért, mert az ember szeretne érthető okokból kapni valamiféle magyarázatot, hogy mi is történt itt az elmúlt 30-40-50 évben, hanem azért is, mert én úgy érzékelem, hogy pont a rendszerváltás pillanatáról, a rendszerváltást követő évekről viszonylag kevés szöveg szól. Ez a történet fűzér, amelyik egy mozaikból összerakott, amúgy kerek történet egész, lentről indul, és lent ér véget, vagy még lennebb, nem is tudom, hogy mennyire lehet mélyre ásni. Egyáltalán nem hagy kétséget afelől, hogy ez a rendszerváltásnak nevezett esemény, ez nem volt pozitív, nem lehetett pozitív kifejlete. Vendégem Kerékgyártó István, és kérdezem, hogy ez ennyire egyértelmű, hogy itt ebben a történetben nem lehetett nyerni?
Nem, szerintem mégsem ennyire egyértelmű. Persze, ami most megtörtént, visszanézve azt mondjuk, hogy másként valószínűleg nem történhetett, de hogyha az észtekre gondolunk, vagy a többi balti államra, vagy Szlovéniára, vagy lehetne néhány példát mondani, vagy amit egyre inkább Romániában is tapasztalok, úgy érzem, hogy lehet azért másképpen. De engem az érdekelt ebben a könyvben, hogy a márból visszatekintve a mai Magyarország politikai viszonyainak, hatalmi, uralmi viszonyainak csírái hol jelennek meg. Mert úgy gondolom, hogy minden valóságban, vagy minden jelenben, jelen valóságban benne van egy jövő, de többfajta jövő. A jövőnek a csírái itt vannak, és néha egyik oldala erősödik fel, és abból lesz a jövő, és a másik oldala elhull, elhamvad. És írtam már egy rendszerváltó könyvet 17 évvel ezelőtt a Vagyonregény címmel, amikor nem gondoltam volna, hogy ide fut ki a történet, ahova ma futott ki, másképpen láttam.
Ebben a retrospektívben mi az, ami most a rendszerváltás után 27 évvel, ez a regény egyébként 28 évvel a rendszerváltás után megy vissza.
Igen, habár 18-ban fejeződik be, igen, 18-ban a választás évében.
Hogy mi az, ami innen visszatekintve teljesen megváltozik, vagy amit akkor nem úgy érzékelt az ember?
Igen, tehát akkor én láttam azt, hiszen magam is privatizációs tanácsadó cégnél dolgoztam belülről, sőt a politikában is, bár csak szörmentén, mint ORTT rádió, a médiahatóság főigazgatója voltam, tehát nem direkt politikát csináltam, de politikusok között voltam, tehát láttam sok mindent belülről, és ami akkor zavaró volt már az első parlamentben is, hogy megjelenik háromféle figura a politikában. Megjelennek ezek a tisztességes, a demokratikus ellenzékhez tartozó, vagy az MDF, vagy egy Antalféle MDF, akik akarnak, vágyaik vannak, etoszuk van, erkölcsük van, és egy jobb Magyarországot akarnak. Megjelennek mellettük azok a szerencselovagok, akik a pénzt próbálják a zavarosból kihalászni, és ott van egy harmadik réteg, akik besugók voltak az előző rendszerben, hiszen bizonyos politikai gyűlések, amikor alakulnak az új pártok, nyilván ők a leghangosabbak, az esem provokatőrök, akik nagyon bátran kiabálnak, és sokszor ezekből, hiszen hisznek nekik többen, politikusok lesznek, sőt, parlamenti képviselők lesznek, a titkos szolgálatok pedig a régiek elhallgatnak, nem derül ki egy jó darabig, hogy ők hogy kerültek oda. Na most lehetett már sejteni, aztán később nagyon sok minden szivárgott ki, hogy ez a, és ugye az volt a kérdés, hogy hogy dől ez el? Lesz-e illusztrációs törvény, kidobja-e magából a politika ezeket a besugókat? Lehetett volna így is. Kidobja-e ezeket a szerencselovókat, akik csak pénzre mennek, és egy etikusabb politikus világ jön létre, mint mondjuk Észtországban, vagy pedig lassan ezek veszik át a hatalmat. Na most nálunk egyrészt nincs Magyarországon, így értem a nálunkat, Magyarországon nincs olyan ügynéktörvény, ma is ott vannak, egészen megdöbbentő dolgokat hallottam itt, aminek is minap is volt demokratikus ellenzékektől, hogy később milyen magasságig visz az, aki őrülük jelentett annak idején, milyen funkciókat lát el a polgári kormányban. Tehát ezek ott maradnak, a másik pedig lassan mindent elural, ez a, ha én eufemisztikusan akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy merkantil hajlamú politikusok, de így is mondhatjuk simán, hogy akik nyíltan lopnak, ezek szép lassan egyre nagyobb teret nyernek, de ezt nem lehetett akkor tudni. Én bíztam benne, hogy ezt a két negatív világot legyőzi ez az erkölcsös politika, de sajnos nem így történt.
Ez a lassan többet, vagy professzionálisabban lopnak, ez körülbelül úgy történik a regény világán belül, hogy megkezdődik a párt lebontás, az egypártrendszer lebontása, ott el is hangzik az egyik jelenetben, hogy úgy kéne tennünk, mintha három párt lenne, osszuk le a szerepeket. Na de hát ez a limitáció nem következik be. Elindul viszont a több pártrendszer tényleges felépítése, és ez bizony ez a pártpénzek és párttáborok gründolásává zajlik, ami aztán eljut a bankszektor uralásáig, és aztán az offshore cégeken belüli bandaháborúkig. Ez a professzionalizálódás, ez megakasztható lett volna-e, hogy egy szép magyar mondatszerkezettel fogalmazzak?
Biztos, hogy igen, megakasztható lett volna.
Melyik volt az ősbűn? Mert én ezt a...
Igen, értem a kérdést, melyik volt az ősbűn. Nem a privatizáció volt, hiszen arra szükség volt. Az állami vagyon valamilyen módon meg kellett szüntetni, és én azt is megértem, hogy mindenféle kedvezmények, egzisztenciahitel, meg munkavállalói program, meg mindent kitalálnak, hogy ne csak külföldi tulajdonos legyen. Szerintem az ősbűn ott volt, amikor a politikába beengedik a korrupciót. Tehát amikor a politikusok ilyen nyíltan működnek együtt a világi figurákkal, és a saját pártjuk nem veti ki őket. Az SZDSZ egy darabig kivetett, aztán később ő se, a Tocsik Botránynál kiderült, hogy ők is bent voltak. A szocialistáknál egyértelmű ott voltak a lovások. Az MDF jó darabig nem adta magát, de aztán ott is megjelennek ezek. Hát a Fidesznél pedig mindjárt a kezdeteken az a híres székházügy, amikor a párt kapta székházat eladva a politikusaik magánvagyonát hiszlalja ez a pénz. Tehát ezek voltak az ősbűnök, amikor beengedik nem az, hogy eltűrik a korrupciót, hanem effektív ők is részt vesznek, és állami szintre, politikai szintre emelik a korrupciót.
Tulajdonképpen nem beengedik, hanem eleve ott van, és ha ezt a regényt, Kerékgyártó István regényét veszem alapul, akkor azt kell mondanom, hogy itt a számomra ebből a szempontból az tűnik problémának, hogy itt nincs elit, vagy nincs politikai réteg, vagy aki van, hát az nem az. És ilyen szempontból nagyon is a mai magyar hatalom egyik állítása igazolódik, hogy ez a romkocskák mélyén lapuló értelmi, filozofáló értelmiség, hát eleve korumpálható, vagy nagyon gyenge alapokkal induló intellektuális háttér.
Azért ennél egy kicsit jobb a helyzet, mint amit én most magam ellen beszélek, ami a könyvemben van, hiszen... Minden pártban én találkoztam ezekkel a tisztességes figurákkal, nem róluk szól a könyv. Tudnék, ezek előbb-utóbb kipörögtek, előbb-utóbb marginális helyzetbe kerültek, és sajnos a pártokba azok maradtak bent, azok lettek a hangadók, hát akik loptak, akik egymásnak loptak, akik tudták egymásról, hogy lopnak, de tudnék itt mondani mindegyik pártból nagyon tisztességes figurákat, mondom, nem róluk szól ezek, talánszer róluk is érdemes lenne írni, én itt ezekre koncentrálok, akik tehát a tolvajokra. De azért hadd hangsúlyozzam, hogy volt, SZDSZ-be sokan voltak, MDF-be, a Fideszbe is voltak, hát ők azok, akik akkor kiszállnak, amikor kiderül a székhez botrány, és kilépnek a Fideszből. Ma is vannak tisztességes Fidesz politikusok, akik egyetlen bűnük, hogy hallgatnak. Hogy hallgatnak, kínos nekik, ami történik, de hallgatnak. Tehát van ilyen, a főáram lett ez a tolvaj társaság, ez a gond, hogy a főáramat lett, a politika főirányítói lettek. De azt mondom, hogy azért, hogy fogalmazzak, sokat gondolkodok mostában ezen, minden emberben, minden mozgalomban megvan a jó, meg a rossz, minden emberben ott van az aljas, aki azért csak belerúgna egy kis macskába, csak az ellensége fejére ütne egy bunkosbottal, ha módja lenne rá, de aztán legyőzi a jobbik énje, hogy mégse tehetem, mert, és a politikában az a jó politika, ami erre a jobbik énünkre hat, ami próbálja ezt felerősíteni és elnyomni ezt a negatív énünket, és ez a rossz politika, és ezt látom ma, és ez zavar legjobban, hogy a legaljasabb indulatainkat, a legrosszabb énünket próbálja bennünket kihozni az idegenek gyűlöletével, az ostoba nacionalizmussal. Tehát, és itt romlik el, amikor elkezd a politika ezekre a nagyon rossz oldalainkra, ami bennünk van, hát nincs mese, ott van bennünk, de nekem voltak barátaim, régi gyerekkori barátok, akik mikor ilyet mondtak, akkor azt mondtuk egy ilyen ocsmánságot, hogy szégyeld magad, hát nem ilyenek vagyunk, mi emberek. És akkor elszégyelte magát. Vagy 10 év múlva azt mondta, hogy miért? Hát ezt mondják a rádióban, ezt mondják a politikusok, ezt mondja a képviselőm is. Hát miért szégyeljem magam? Ki hozta belőle ezt a rosszat? Nem tudom, miért érkezik, hogy mire gondolok, hiszen nyilván Romániában is pontosan megvannak ezek a politikai mozgalmak. Igen,
látjuk ezeket a társadalmi lavinákat, csak én azt gondolom, hogy ez nem egy ilyen kontrollálatlan tehetetlenségi erő, ebben tevőlegesen részt vesz mindenki, akire végül hat, és aki maga is alakítja. És hát itt ennek a regénynek a szereplői azért nagyon sok eszközt kapnak ahhoz, hogy lehessen ellenállni, vagy alternatívát megfogalmazni. Vidra Milán főszereplőnk filozófiát, államelméletet tanít, és aztán hát nem lehet azt mondani, hogy valahonnan fentről bukik, hanem eleve bukások sorozatát és hibák és bűnök sorozatát követi el. Hát akkor viszont mi van, hogyha nincs az intellektuális tartás, nincs az intellektuális eszköztár, hogyha hiába tanulunk jogot, filozófiát, mert nem akarunk és nem tudunk ellenállni annak, hogy gazemberekké legyünk?
Igen, bár én azt mondom, hogy nem kell ahhoz túl műveltnek lenni, hogy valaki erkölcsös döntéseket hozzon, és nagyon sok ilyen nagyon művelt, nagyon okos figurát láttam, aki viszont a cinizmusa miatt. Tehát lehet, hogy ez a felvilágosodás hitte azt, hogy azáltal, hogy az ember megismeri, hogy mi a jó követés. Hát erről szó sincs. Tehát azáltal, hogy tudjuk, hogy mi a jó, nem követjük, ahhoz egy olyan morális érzék, morális tartás kell, ami nem mindig a tudással jár kéz a kézben. Tehát tele van ma ilyen értelmiségiekkel ez az ország. Tanultak, okosak, pontosan tudják, hogy mi lenne helyes, és pontosan az ellenkezőjét teszik, mert a gazdagodás, a pénz, a harácsolás jobban izgatja őket. Most én ezekről írtam ezt a könyvet, de hangsúlyozom, hogy tele van ez Magyarország olyan tisztességes emberekkel, akik másképpen csinálnák. Most persze itt megjön az a kérdés, én kisvárosi Kaposvárról származom, találkozom néha Kaposvárról régi ismerősökkel, akik elmondják nekem négy szem közt, hogy mennyire elegük van azzal, de azt mondják, hogy nézd, én orvos vagyok egy városi kórházba, ami a hatalom irányítása alatt áll. Én tanár vagyok egy olyan iskolában, ahol hova menjek, ha innen kirúgnak, hova menjek. Ebben a városban a házam, itt élek, itt a feleségem állása, itt vannak a gyerekeim, és inkább hallgatnak. Tehát én azt mondom, hogy a könyvben inkább ezekről, akik cinikus módon vállalják ezt a rosszat, ezekről szól, de ott van ez a hatalmas tömeg, aki kényszerből, aki megalkuvásból, aki kényelemből teszi ezt.
Hova?
Nem tudok igazán haragudni ezekre, igen.
Hova tűnt, mi törte meg a morális érzéket, és tényleg miért nincs ellenállás regényvilágon belül és regényvilágon kívül? Van ennek a könyvnek egy a regény elején feltűnő érdekes figurája, Bari Dezső, aki agrárfejlesztési tárca nélküli miniszter, az ő szerepe annyi, hogy egy éven belül ki kell csinálni, és ki is csinálják, de hát ő egy 56-os forradalmár, aki Nagy-Britanniába, Walesbe menekül, és ott annyit ér el, hogy nem tanul meg angolul, illetve csak a pásztorkodáshoz szükséges néhány szót tanulja meg, és hát örök életében ugye egy ilyen pásztor marad. Hát ettől még azért lehetne belőle egy Petőfi Sándor féle hős pásztor, nem az, hanem egy forradal, egy eleve bukott forradal már, vagy soha igazából győzelmet és ellenállást tanúsítani nem tudó forradalmán lesz. Szóval hol veszett el ez a morális érzék? 89-ben, 56-ban, 49-ben, 47-ben, 18-ban sorolhatnám.
Szerintem teljesen nem veszett el, hanem mindig ott fordult át, amikor a hatalom olyanok kezébe került, akiknek ez nem lett fontos. Tehát ott volt azért mégis az első parlamentben az Antal, akit akkor nem nagyon kedveltem, de egyre inkább visszatekintve az egyik legfontosabb morális világító torony volt, ha visszanézünk, ha megnézzük a beszédeit, hibátlan moralitása volt, és akkor mégiscsak létezik a moralitás. Akkor, amikor azt hiszi, hogy ezt az Orbán Viktor fogja folytatni, ezt a konzervatív, liberális, polgári demokrata politizálást, akkor talán én is elhiszem neki az elején. És amikor kiderül, hogy Orbán a hatalommal hogy él, na ott veszik el. Tehát nem arról van szó, hogy állandóan elveszik, hanem mint egy búvópatak, néha a föld alá megy, aztán a felszínre kerül. Most látok moralitást például ezeknél a momentumos fiataloknál. Látok az LMP-nek a Hadházi Ákos Szélbarneret féle politizálásából, hogy feltárják a korrupciókat, lopásokat. Tehát itt van ez állandóan bennünk, ez a moralitás. A gond, hogy a fő áram, a hatalmon lévők, akik az ügyészséget és a rendőrséget irányítják, ők hova tartoznak? Jelenleg az ügyészség és a magyar rendőrség nem igen alkalmas arra, hogy ezeket földerítse, mert a hatalom nem engedi neki. De bármikor jöhet egy olyan újabb politikai vezetés, akinek megint fontos lesz ez. Tehát ha így tesszük fel, ahogy föltette szerkesztő asszony, hogy hova tűnt, mikor veszett el a moralitás, szerintem soha nem veszett el teljesen, csak olykor, és sajnos Magyarországon inkább többet, mint kevesebbet, a föld alá lett nyomva, búvópatakként él tovább. Tehát bízom benne, hogy lesz meg olyan, amikor ismét így politizálnak.
Ez egy nagyon erős állítás, hogy a magyar ügyészség és nyomozószervek nem alkalmasak a korrupció feltárására. Ezt szeretném, ha még visszatérnénk, de hadd száfoljam Kerékgyártó István szavait saját regényének egy számomra kulcsfontosságú momentumával. Mert hogy azt mondja, hogy hát az Antal kormány és a rendszerváltás idején azért volt esély egyfajta ellenőrizhető, transzparens, morálisan és igazolható kormányzati gyakorlat kialakítására. Itt van egy jelenet ebből az időszakból, amikor az éppen hivatalban lévő egyik miniszter szervez egy vadász ünnepséget, egy vadász találkozót, ami egy minősíthetetlen orgiába fullad, gyilkosságba, prostitúcióba, és hát ez maga a hatalomba bevezetés. És hát én azt látom, hogy a magyar politikai életben ez a vadász motívum, ez körülbelül a Horthy rendszertől máig megvan, ez öldöklésre és hatalomgyakorlásra alapozó vadász motívum. Ha én ezt a jelenetet látom, vagy akár a Horthy kultusz felélesztését a rendszerváltás idején, akkor azt kell mondanom, hogy hát nem volt azért ez egy olyan szeplőtelen fogantatás a 90-es évek legelején.
Igen, ezt el kell ismernem, hogy valóban voltak ilyenek. Ugyanakkor, tehát akik éppen nem vadásztak akkor, és nem ott a...
Most a vadászatot szimbolikusan értem.
Értem, én is így értem. Tehát akik éppen nem ebbe vettek részt, azok csináltak nagyon jó törvényeket. Azok, és most tudnék itt konkrét neveket is, minden pártban ott voltak azok, akik mégiscsak egy demokratikus Magyarországot létrehoznak, egy demokratikus választási rendszerrel, egy merőben átalakított alkotmánnyal. Tehát ez is ott volt. És akkor ez az áram azért szélesebb volt. Én hangsúlyozom, hogy azokat vettem ki a regénybe, azokat a jeleneteket, amik a mára, amik a mához vezettek. De azt mondhatom, hogy akkor az nem volt annyira jellemző, persze ott volt Csirájában. És később pedig ez lett a főára. Tehát nem tudom, világos-e így, hogy igen, nem volt szeplőteren ez a fogantatás, de hogy ezeket kidobja magából a politika, akiket én írok a vadászatnál, de nem ezeket dobtak, hanem ez lett a főára, és ez a gond. Szemben mondjuk Romániában, most persze nem is van én pontosan, de tudom, hogy van ez az ügyészség, ami mégiscsak nyomoz bizonyos ügyekben. Tudom, hogy van, hogy felhasználják politikai célokra is, de mégiscsak van valami. Nálunk elképzelhetetlen, hogy a magyar ügyészség nyomozzon olyan ügyben, ami kínos a hatalomnak, vagy eredményt érjen
el. Na ez az a pont, ahol azt hiszem, hogy nagyon sok romániai magyar hallgató úgy fogja érezni, hogy kezébe veszi Kerékgyártó István a rendszerváltó című regényét, mert hogy itt van egy olyan történetszál, ami a korrupció, illetve a korrupció imitálása révén azt mutatja meg, hogy hogyan válik a korrupciós vád politikai eszközzé. És hogy ez a korrupciós színjáték, ez hogy működik. És hát ez is, hogy mondjam, teljesen a reménytelenség felé visz, hiszen itt nincs korrupció feltárás ebben a regényben. Mi ezt látjuk, ezt a színjátékot itt nagyon sok esetben.
Igen, mi pedig azt látjuk, hogy a minimális esély nincs meg rá, hogy egy nyilvánvaló korrupciónál az ügyészség eljárjon és ne szüntesse meg az eljárást, hogyha erre politikai utasítást kap. Tehát ez se túl szívterítő.
Ahova jutunk, az a teljes dehumanizálás. A börtön, az egymással való leszámolás, az állati sorba való letaszítás, letaszítottság és a gyilkosság. Én... aki végig túl pesszimistának és túl szigorúnak láttam ezt a regényt, és ha bár nem rendszerváltós generáció vagyok, de a magam generációs előre lévén fiatalabb, sokkal megengedőbb voltam a korábbi korosztályokkal. Szóval eddig úgy éreztem, hogy ez megengedő ez a regény, és itt pedig azt mondtam, hogy ez túl sok, hogy azért nem süllyedünk ennyire mélyre, hogy nem ez jön. Nem az jön, hogy megsemmisítik egymást, vagy megsemmisítjük egymást. Ilyen ez.
Lehet. Tehát nyilvánvaló, hogy ez nem egy dokumentumkönyv, ez egy regény, ahol mindig az írónak a hangulata, a lelkialkata, olykor nagyon pessimista világlátása is benne van. Én bízom benne, hogy nem úgy lesz, ahogy az én könyvem befejeződik, tényleg bízom ebbe, de egy 15 éven nem is álmodtam volna, hogy ez lesz Magyarországon, hogy ilyen ügyekről kell beszélnünk, hát ami végtelenül elkeserítő, és most azt mondja a hatalom, hogy őt nem a ellenzéktől fél, mert igazából nincs ellenzék, hanem amik kirombannak egyébként harcok, azok általában belülről. Ez mindig így van, hogyha egy monolit hatalmas hatalom van, és az ellenzéke már megszűnt, felőrülte, vagy az megszüntette magát, akkor megindulnak a harcok a nagy monolit hatalmi erőn belül. És ezt látjuk azért a Fidesznél, és amikor kiderül valami disznóság, azt majdnem mindig egy másik fideszes hozza ki. Hozza napvilágra, adja be egy sajtóterméknek, hogy írjátok meg ezt. Tehát úgy érzem, hogy egyfajta háború folyik ott is a hatalomért, bizonyos ügyek megszerzéséért, nyilván itt a pénzről van elsősorban szó, különféle érdekcsoportok küzdenek egymással nagyon keményen, és az én könyvem valóban így fejeződik be, hogy nem kívülről borítanak valamit, hanem a belső harcoknál egyik érdekcsoport uralja el a másikat, és itt bizony megjelenik már az erőszak is, amit hát eddig is láttunk azért. Vannak itt feltáratlan gyilkosságok is, ahol nagyon sok kérdőjel merül föl, hogy történhetett és mi történhetett. Lehet, hogy egyszer föltárják egy független ügyesség valamikor ezeket.
azt látjuk, hogy párttársak számolnak le egymással, pártok háborúznak és bandák háborúznak egymással, hogy kiábrándultan, kétségbeesve mennek el szülők, tűnnek el feleségek, szeretők. Lehet-e túlélője ennek a kataklizmának? És kik lesznek a túlélők?
Igen, én lehet. Én nagyon bízom abban, hogy azért fölne egy olyan új generáció, akik nem akarják ezt, és akik már az Unióban eszméltek, és ott ösztöndiakkal, ott utazva, akár pincérként dolgozva Franciaországban, vagy egy Erasmuson kint léve látják, hogy hogy működik egy polgári demokrácia, és ezek is egyszer vissza akarnak jönni, ez a 800 ezer magyar, és csinálnak egy másféle, másfajta Magyarországot. Most eszembe jutott persze, hogy ez egy határon túli magyarok fogják hallgatni ezt a műsort. Nekem ment színdarabom Felvidéken, Kassán, ahol a színészekkel nagyon sokat vitatkoztam, vagy beszélgettünk, meg azért megfordulok olykor Székelyföldön, meg Erdélyben is, és úgy láttam, hogy nem igen jutnak el azok az információk oda, amiket meglepődve hallgattak, vagy nem hitték el, amiket mondtam. Igen, mert ezek a sajtótermékek itt vagy csak Budapesten hallható rádiók, vagy ott már nem igen fogható televíziós adók. Tehát az a média, ami eljut a határon túlra, az általában egy átmosott agyú kormánypárti média, és nem is ismertek sokszor ezek a tények. Tehát nagyon nehéz így beszélni bármiről is, amikor nem ismerik, és ezért nem hiszik el, hogy mi történnek. Azt hiszem, hogy már az önök generációja, aki a internetről is tájékozódik, az sokkal jobban látja és tudja, hogy mi történik, de sajnos a Duna TV és a nem tudom én miket lehet fogni, a Magyar Köztévé, hát az egy másfajta módon mutatja be ezt a Magyarországot.
Minden kép mellé tehető egy másik. Egyelőre, és én ezen nem tudok túllépni, itt még mindig 89-hez képest azért ez egy nagy előrelépés, hogy van műholdas műsorszólás, olyan, amilyen, de van. Ez egy lehetőség, és mindannyiunkon múlik az, hogy ez milyen, és mit teszünk azért, hogy olyan legyen, hogy a közjút szolgálja. De hát én ezt a regényt, ezt nem egy magyar regényként olvastam, hanem egy közép-kelet-európai képletként, és ilyen értelemben hát intő példát és reményt és reménytelenséget egyaránt talál benne. Az, aki magyarként, és aki egyáltalán nem magyarként, hanem mondjuk romániai románként olvassa. Remélem, hogy ilyen is lesz. Köszönöm szépen, hogy a mai vendégünk volt, és hallgatóinknak pedig azt ajánlom, hogy vegyék a kezükből a rendszerváltót, és olvassák el. Köszönöm szépen!